mennyiség eső is. A szél gyenge marad, de zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hőmérséklet délután 31 és 37, este 23 és 28 fok között alakul.
Új világ. Külpolitikai magazin.
Köszöntöm a világpolitika történései iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Ma Washingtonból kínálunk riportot a Teheránnal aláírt szándéknyilatkozatról. A Jeruzsálemből érkezett tudósítás Libanonról, a Hezbollah nevű szervezetről szól, amelyre Izrael ürügyként hivatkozik a Libanon elleni támadásaival. Londoni tudósításunk a migráns ellenes megmozdulások miatt lángokban álló Észak-ír fővárosról, Belfastról, és Berlinben hivatalos statisztikák bizonyítják, hogy az erőszakos bűncselekmények elsöprő többségét migránsok követik el, igaz, egyúttal áldozatai is az erőszaknak. Szóval ma ezeket a témákat kínáljuk, maradjanak velünk! A héten több nagyon is jelentős esemény volt. Brüsszelben az Európai Unió csúcs találkozóját tartották, amelyen először vett részt miniszterelnökként Magyar Péter, aki közösségi oldalán közölte is, hogy az ő kezdeményezésére sikerült elérni, hogy a záró nyilatkozatból kikerüljön az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. Aztán a Genfitó partján Evianban a világ gazdaságilag legfejlettebb országai a G7-ek csúcs találkozóját tartották, majd a svájci határnál fekvő kisvárosból Trump a Párizs melletti Versailles-ba utazott, és ott írta alá az Iránnal folytatandó tárgyalások szándéknyilatkozatát. Szóval volt jelentős esemény bőven, ám a legjelentősebb alkalmasint annak a szándéknyilatkozatnak az aláírása volt, amely lehetővé teszi Washington és Teherán leendő tárgyalásait. Nárai Balázs jelenti Washingtonból.
Az egyetértési nyilatkozat rendkívüli körülmények között született meg. Már a múlt vasárnapi bejelentése is viharos volt. Az Izrael és Hezbollah közötti katonai csapásváltás majdnem kisiklatta. Donald Trumpnak kemény szavakkal kellett rávennie izraeli szövetségesét, hogy fogja vissza magát. A megállapodást végül vasárnap bejelentették azzal, hogy ünnepélyes aláírást tartanak pénteken Genfben. Mindenki számolta már a hátra lévő napokat, remélve, hogy nem történik olyan váratlan esemény, ami kisiklatja. Aztán szerdán, amikor még két nap volt hátra a genfi mérföldkőig, Donald Trump aláírta, mégpedig a Versailles palotában, Emmanuel Macron francia elnökkel vacsorázva. Nem várt, hanem félrehúzva a tányért és evőeszközt tollat ragadott, és ott a vacsoraasztalon látta el kézjegyével a dokumentumot. Így tehát négy napja már hatályban van az egyetértési megállapodás az Egyesült Államok és Irán között, és hivatalosan tart a 60 napos tárgyalási időszak is, ami a hosszú távú béke megállapodást célozza. Azt, hogy Irán milyen módon és körülmények között mond le az atomprogramról, adja át a dúsított uránkészletét. Szakértők pedig innen és onnan is értékelik az eddigieket. A pártállástól és Donald Trumphoz fűződő viszonytól függ a hangnem. A demokraták többsége a lehető legelítélőbb módon nyilatkozik. A republikánusok egy része méltatja, másik része kétségeket is hangoztat azért.
This will be regarded as one of the biggest American disasters. And it's because Trump started this war.
Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője, Amerika legsúlyosabb katasztrófájaként emlegette azt, ami történik, és azt, hogy így fog ez megmaradni a történelemben. A kritikusok vagy kétkedők jó része azt mondja, hogy lényegét tekintve semmi különbség az Obama idején kötött iráni alkuhoz képest, miközben a Trump adminisztráció szerint a különbség hatalmas, hiszen a jelen megállapodás mögött az amerikai haderő áll, Iránt pedig a katonai erő kényszerítette a tárgyalóasztalhoz. Mértékadó szakértők jó részére vonatkozik a bevezetőben említett óvatos optimizmustól enyhe pessimizmusig húzódó tartomány. A nyilatkozó szakértők között van Rebecca Heinrichs, a Hudson Institute főmunkatársa, nemzetbiztonsági szakértő, aki arról beszélt, hogy szerint a blokád és a gazdasági nyomásgyakorlás jól működött Iránnal szemben. Most viszont azt látni, hogy Trump elnök a hormuzi szoros újranyitását tartotta szem előtt, a többi ügyet egyelőre félretette. Hozzátette ugyanakkor, hogy aggodalomra okot adó tényező a szankció enyhítés. Annak fontosságát hangoztatta, hogy az Egyesült Államok fenntartsa ellenőrzését, hogy Irán milyen módon használja fel az esetleg megkapott forrásokat. Kiemelte, hogy a hormuzi szoros szabad közlekedésére sincs egyelőre hosszú távú garancia. Beszélt annak veszélyéről, hogy Irán az újraérkező olajbevételek révén megpróbálja a nukleáris programját is újraépíteni és azt eltitkolni. Aggályosnak mondta a 300 milliárd dolláros állítólagos iráni újjáépítési alapot, amihez hozzáfűzte, ki akarja, hogy egy terrorista rezsim ismét megerősödjön. Az iráni kikötői blokkádot az Egyesült Államok hadserege csütörtökön feloldotta, és 60 napos időtartamra felmentést adott Irán számára az olajeladásokra vonatkozó szankciók alól is. Ezt tartják úgy a kritikusok, hogy Amerika feladta egyik komoly ütőkártyáját, és ajándékot adott. Ezzel szemben az amerikai adminisztráció szerint Irán, amennyiben nem viselkedik megfelelően, újabb katonai csapásokkal szembesül majd. És soha nem volt olyan gyenge, mint jelenleg.
If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
Ahogy Donald Trump szerdán mondta, kapnak majd a nyakukba vagy a fejük tetejére újabb bombákat, ha nem felelnek meg az amerikai elvárásoknak. Az érvek csatája is zajlik. Az adminisztráción belül pedig ebben aktív Pete Hegseth hadügyminiszter, aki a katonai erő elrettentő hatásával érvel, míg J.D. Vance alelnök a diplomáciai erőt hangoztatja. A hadügyminiszter Brüsszelben nyilatkozva mondta a héten, hogy az amerikai katonai erő kényszerítette Iránt a tárgyalásra, hónapokon át tartó bombázás és a blokád nyomán. Ő is azt hangoztatta, hogy változatlanul a térségben tartózkodik az amerikai haderő, ami készen áll arra, hogy mind a blokádot, mind a támadásokat folytassa, ha Irán nem tartja a szavát. J.D. Vance alelnök csütörtökön félreértelmező média visszhangokról beszélt, és azt hangoztatta, hogy repkedik 300 milliárdos, meg 24 milliárdos ajándék Iránnak, de azt állította, hogy Irán nem jut semmilyen forráshoz, csak azt követően, hogyha teljesít, és teljes mértékben megfelel a vállalásoknak, változtat a magatartáson. Amihez pedig hozzájuthat majd, az ráadásul nem az amerikaiak pénze. Hozzátette, hogy amennyiben Irán nem változtat magatartásán, akkor ott áll egy lerombolt hadsereg és nukleáris program romjain. Ha viszont változtat, akkor az átalakító hatással bír majd a teljes Közel-Keletre. J.D. Vance úgy fogalmazott, hogy talán megér egy próbát, hogy a jelenlegi meggyengített Irán képes-e változtatni viselkedésén. És hogyha igen, az csak jó. Ha pedig nem, akkor még mindig ott van a katonai erő. A Közel-Kelet egészének dinamikája pedig még egy újabb felmerülő kérdés. Hiszen jelenleg, ami látszik, az az, hogy az amerikai-izraeli kapcsolat jelentős próbát kell, hogy kiálljon. Amikor Donald Trump Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt rávette egy hete arra, hogy fogja vissza hadseregét Libanon, illetve a Hezbollah elleni támadással, akkor azt fogcsikorgatva ugyan megtette, de nem szívesen. Azóta pedig látni, hogy Irán kihasználja a kártyát, és saját béke megállapodását szorosan kapcsolja össze a libanoni Hezbollah védelmével, amely kinyújtott karja Izrael szomszédságában. Egy dolog viszont tény azzal kapcsolatban, ami az amerikai emberek mindennapjait illeti. A többséget ugyan aggasztotta a múltban is az iráni rezsim által jelentett fenyegetés, de amikor ma az emberek a benzinkutak ártábláját nézik, komoly megkönnyebbüléssel teszik ezt. A gallononkénti átlagára héten, három hónap után ismét $4 alá csökkent, ami ugyan jóval magasabb, mint a februári $3, de fellélegzés és a jó irányba való lépés a kezdődő nyári szezon előtt. A helyzet ugyanakkor rendkívül bizonytalan, a képlet bonyolult, rengeteg változóval, de mindenki csak azt remélheti, hogy a tárgyalások megkezdődnek, a pénteki halasztás után pedig Genfben tárgyalóasztalhoz ülnek a felek, és kialkusznak valami hosszú távon fenntarthatót.
A legtöbb szakértő, de politikus is nem jósol fényes jövőt az Iránnal kötendő béke megállapodásnak. A kerékkötő azonban nem Washington vagy Teherán lehet, hanem Izrael, amely a Hezbollah nevű szervezetre hivatkozva és a saját védelme ürügyén időről időre megtámadja Libanont és a Hezbollahot. Benjamin Netanyahu, a zsidó állam kormányfője a héten már is jelezte, megállapodás ide, Trump elnök felszólítása oda, Izrael nem hajlandó kivonulni Dél-Libanonból. Az elűzött libanoni civil polgárok pedig nem térhetnek vissza otthonukba. De mi is ez a Hezbollah? Izraeli kolléganőm Síri Zsuzsa összefoglalója következik.
Az utóbbi hetekben és hónapokban rengeteget hallunk a közel-keletről folytatott beszélgetésekben a libanoni Hezbollah terrorszervezetről. De kik is ők valójában? Nevük a Hizballah, azt jelenti Isten pártja. Már ez is jelzi, hogy egy modern, vallási, politikai, fundamentalista mozgalomról van szó, melyben összefonódik a vallás, a politika és a fegyveres erő. A szervezet egyszerre párt, milícia, vallási mozgalom és szociális hálózat. Hasonlóan a Hamashoz nem csak harcol, hanem iskolákat, kórházakat is működtet, szociális támogatást nyújt és saját oktatási rendszert és médiát tart fent. Vagyis leginkább állam az államban. A Hezbollah az 1980-as évek elején jött létre az iszlám vallásnak szintén a síta irányzatához tartozó Irán támogatásával. Több libanoni síta fegyveres csoport egyesült benne. Vezetői Khomeini Ayatollah követői voltak. Egy 1500 fős forradalmi gárda egység képezte és szervezte meg, akiket ezért küldött Irán a szíriai kormány beleegyezésével. A mozgalom első vezetője Abbas al-Mussawi volt, akit 1992-ben Izrael célzott légicsapással likvidált. Utólag ez nem volt jó ötlet, mert utódja az akkor még csak 32 éves Hassan Nasrallah sejk jóval tehetségesebb és karizmatikusabb volt. Ő lett a terrorszervezet meghatározó vezetője, sőt hamar a közel-kelet egyik legbefolyásosabb síta vezetőjévé vált. Több mint 30 éven át irányította a Hezbollahot, amely ez idő alatt a térség egyik legerősebb fegyveres szervezetévé nőtte ki magát. Nasrallah Izrael könyörtelen ellensége volt. Soha nem ismerte el Libanon déli szomszédjának, Izraelnek még a létét sem. Mielőtt bárki is megkérdezné tőlünk, mit fog tenni az iszlám ellenállás, ha Izrael visszavonul a Libanon és Palesztina közötti határra, mert örökre az lesz. Az lesz a palesztin-libanoni határ. Soha nem fogjuk elfogadni az izraeli-libanoni határ gondolatát, mondta Nasrallah. 2000-ben megtörtént tehát, amit sokan elképzelhetetlennek tartottak. Izrael Ehud Barak miniszterelnöksége idején 20 év után kivonult Dél-Libanonból. Az izraeli hadsereg eredetileg azért vonult be a 80-as évek elején, hogy megvédje az északi határ mentén élőket, mert akkoriban rendre katyusákkal lőtték őket Libanonból. A Hezbollah nem adta fel a harcot. Tovább fegyverkezett, alagutakat épített a határ mentén, és 2023. október 7-e után ismét bekapcsolódott a konfliktusba, hogy egy északi front megnyitásával segítse a gázai övezetben harcoló Hamaszt. A Hezbollah erejét paradox módon nem csupán fegyveres milíciája adja, hanem kiterjedt szociális hálózata is. Kórházakat és oktatási intézményeket tart fent. Újjáépítési programja pedig számos gazdasági és infrastruktúrális fejlesztést teremtett Libanonban. Utakat, lakóépületeket, közműveket és más közösségi létesítményeket épített vagy állított helyre. A Mártírok Intézete nevű szociális szervezete megélhetési és oktatási támogatást nyújt azoknak a családoknak, amelyek hozzátartozóikat a Hezbollah harcosaiként vesztették el. A szervezet támogatottsága különösen erős a síta lakosság körében, amely történelmileg Libanon egyik legszegényebb és legelhanyagoltabb közösségének számít. A szociális ellátás központi szerepet játszik a Hezbollah működésében, sikerükben. Mindezt Irán finanszírozza, amely a Hezbollahot saját befolyása egyik legfontosabb eszközének tekinti. Kimondjuk az egész világnak teljes nyíltsággal és átláthatóan, hogy a Hezbollah költségvetése, bevételei és költségei, az étele és az itala, minden fegyvere és rakétája az iráni iszlám köztársaságból származik, mondta egyik beszédében maga Nasrallah. 2024. szeptemberében Izrael súlyos csapást mért a szervezetre. Felrobbantotta a Hezbollah vezetői és aktivistái által használt kommunikációs eszközök egy részét. Különböző mértékben több ezer embert megsebesített a csipogókkal. Néhány héttel később, októberben, Beirutban Izrael megölte Hassan Nasrallahot is. Az izraeli légierő a Hezbollah főhadiszállását mérehatoló bunkertörő bombákkal támadta. A szervezet jelentősen meggyengült, de nem omlott össze. Irán ösztönzésére továbbra is részt vesz az Izraellel szembeni harcokban.
Sorsfordítónak ígérkező választás volt brit földön, és könnyen meglehet, hogy egy kis körzet fogsai buktatják meg Keir Starmer brit kormányfőt. A Manchester körzetében lévő Makerfieldben voksoltak, és Andy Burnham földcsuszamlásszerű győzelmet aratott. Ez azért jelentős, mert Burnham, aki a munkáspárt jelöltje, bekerül a parlamentbe, és így jogosult lesz arra, hogy induljon a kormánypárt a Labour vezetői tisztségéért, és megbuktathatja Starmert. A győzelemnek sok magyarázata van. Az egyik az, hogy a kormányzat képtelen, vagy nem is akar megbírkozni a migráns problémával, sőt, pár hónappal ezelőtt az egyik kisvárosban azért törtek ki zavargások, mert egyenesen a kormányzat szállította buszokkal az éj leple alatt a migránsokat a városkába, és helyezte el őket a szállodában. A múlt héten az északír fővárosban, Belfastban egy szudáni migráns támadt rá valakire. Helyszíni beszámolók szerint le akarta fejezni az áldozatot, de a járókelők közbelépésének köszönhetően csak a megkéselésig jutott. S bár a támadót letartóztatták, vádat is emelnek ellene, de a londoni kormány és az északír vezetők nem az erőszak és a valóban heves migráns ellenes megmozdulások okait, hanem a társadalomnak a migránsok erőszakos cselekedeteire adott válaszait kárhoztatják. Erről is szól Tóth Vali beszámolója Londonból.
Lángoló autók, felborogatott kukák, kiégett házak. A múlt héten ismét agresszív utcai összecsapások. Maszkos tüntetők és rendőrök közti csetepaték képeivel voltak tele az észak-írországi helyzetről beszámoló hírek. Mintha még mindig a Troubles, a bajok néven ismert polgárháború csatáit vívnák újra meg újra. A BBC tudósítója szerint szerda reggel szinte apokaliptikus állapotok voltak. Észak-Írország más részein is utcára vonultak a tiltakozók, például Newton Abbey és Portadown településen. Hilary Benn, a brit kormány északír ügyekért felelős minisztere, azonnal megbeszéléseket kezdett a helyi vezetőkkel. Ő így érzékeltette a feszült hangulatot. Az emberek félnek. Képzeljük el, milyen érzés lehet, ha az éjszaka közepén maszkos férfiak betörik az ajtót, és ránk akarják gyújtani a házat. Nehéz felmérni, milyen hatása lehet a történteknek az ott élő különböző közösségekre. Nyilván mindegyikben felmerül. Lehet, hogy legközelebb mi leszünk a célpont. Így Hilary Benn. A kedden kezdődött bevándorlás ellenes tüntetések előzménye, hogy hétfőn Belfastban egy 30 éves szudáni férfi lefogott és megpróbált késsel megölni egy másik férfit. A támadást észlelő járókelők közül többen beavatkoztak, és így sikerült megakadályozni a gyilkosságot. A szudáni férfit a helyszínen elkapták, áldozatát súlyos sérülésekkel kórházba vitték. Az elkövetőt gyilkossági kísérlettel gyanúsítják. Az éjszakai zavargásokat az észak-írországi vezetők is egyhangulag elítélték. Michelle O'Neill, az északír autonóm kormány miniszterelnöke nyílt gaztettnek nevezte a történteket. Az, hogy maszkos férfiak csoportjai kifüstölik a családokat otthonaikból, nem más, mint undorító gyávaság, mondta a politikus, és hozzátette. Megkérdeztem a rendőrfőnököt, volt-e különböző paramilitáris szervezeteknek szerepe a zavargásokban. Ezt még vizsgálják, tette hozzá. Észak-Írország igazságügyminisztere szélső jobboldali online úszítókról beszélt, és megvetendő cselekedetnek nevezte, hogy azok a történteket a bevándorlás ellenes narratíva terjesztésére használják fel. Nem ez az első eset, hogy a brit társadalom megosztására és érzelmei felkorbácsolására szélsőséges csoportok online fórumokat is felhasználnak. Az északi rendőrség szerint egyébként az elkövető Szudánból először Párizsba, majd az Ír Köztársaság fővárosába, Dublinba utazott. Onnan 2023. februárjában pusztal érkezett meg Belfastba. Még aznap menekült státuszért folyamodott, majd 5 évre tartózkodási engedélyt kapott. A rendőrség szerint az elkövetőnek korábban nem voltak rendőrségi ügyei, és nem szerepelt a nemzetbiztonsági adatbázisban sem. Csak zárójelben teszem hozzá, hogy Észak-Írország jogi státusza a Brexit óta szinte feloldhatatlanul bonyolult, és mint ez az eset is jelzi, ide sokkal könnyebb illegálisan bejutni, mint mondjuk Londonba vagy Anglia más részeire. Ez is fokozza a feszültséget. A hétfői támadás előtt egyébként hetekig egy másik késeléses gyilkosság tartotta lázban az Egyesült Királyságot. Abban az ügyben a rendőrök komoly hibát elkövetve a szik származású elkövetőnek hittek, és áldozatát segítségnyújtás helyett megbilincselték, aki bele is halt a brutális bánásmódba. Az akkor történtek miatt ismét fellángolt az országban a bevándorlásról szóló vita, és persze több tüntetés is volt. Ebben a hangulatban érte az országot a belfasti késeléses kísérletről szóló videó, amelyet azonnal kihasználtak az amúgy is feszült belpolitikai hangulat élezésére brit, sőt amerikai jobboldali politikai kommentátorok is, és köztük még Elon Musk is. A brit kormányfő élesen elítélte a történteket, és nyugalomra szólított fel szerdán a parlament ülésén elmondott hozzászólásában. People are rightly sickened by the horrific attack on Monday night. Az embereket joggal háborítja fel a hétfő esti borzalmas belfasti támadás. Az elkövetőt letartóztatták, és ma reggel már megjelent a belfasti bíróság előtt. Vádat is emeltek ellene, kezdte a kormányfő. Szeretném megköszönni az északi rendőrség és a segélyszervezetek munkáját, no meg számos bátor civil segítségét, folytatta. Együtt érzünk az áldozattal. Szeretném határozottan kijelenteni, az erőszakos akciók és az azokat követő gyújtogatások igazolhatatlanok és elfogadhatatlanok. Ma reggel beszéltem a belfasti politikai és rendőri vezetőkkel. Velük együtt közösen szólítunk fel nyugalomra. Helyre fogjuk állítani a rendet. Támogatjuk a rendőrség és az igazságszolgáltatás munkáját, mondta a brit miniszterelnök tehát a parlamentben. Mostanra az ország több pontján tartott tüntetések békésen lezajlottak. Belfastban is helyreállt a nyugalom. Ám ezek az események is jelzik, hogy a bevándorlással kapcsolatos konfliktusokat sokáig már nem lehet a szőnyeg alá söpörni. A brit társadalomnak előbb-utóbb szembe kell azokkal néznie.
Több országban a társadalom válasza a migránsok problémás jelenlétére egyre haragosabb, alkalmasint erőszakosabb. Slám, az Európai Unió is érzékelhetően változtat, szigorít az eddigi migráns politikáján. Noll Katalin gyors jelentést küldött Berlinből.
Egy 7 éves kislány megerőszakolása. Ezzel a váddal állítanak bíróság elé egy 18 és egy 20 éves férfit az esseni bíróságon. Az irakiakat azzal vádolják, hogy kétszer megerőszakolták huguk 7 éves barátnőjét. Várhatóan augusztusban születik ítélet az ügyben. Így szól az RTL Vesz tudósítása arról, hogy vádat emeltek egy iraki testvérpár ellen Németországban. A bűncselekmény, amit elkövettek, brutális. Többször megerőszakolták huguk közelben lakó barátnőjét. Az erőszak a csaknem 600 ezres városban, Essenben és közösségi portálokon hatalmas felháborodást váltott ki. A Remix nevű portál, valamint a Kinderseelenschützer, vagyis a gyermeklélekvédők elnevezésű szervezet is beszámolt róla. Az országos sajtóorgánumok részletes tudósításai azonban elmaradtak. Hosszú évek óta vitát vált ki Németországban, melyek azok az erőszakos esetek, amelyek elegendő hírértékkel bírnak ahhoz, hogy helyet kapjanak a fősodratú sajtóban. Szinte már senki sem emlékszik Mária Ladenburgerre. Ő az a 19 éves orvostanhallgató, akit 2016. októberében Freiburgban egy afgán menedékkérő megerőszakolt, majd meggyilkolt. Hussein Kavari egy évvel korábban az első menekült hullámmal érkezett Németországba, a német bíróság később életfogytiglanra ítélte. Ez a gyilkosság külföldön is nagy visszhangot váltott ki, a New York Times és a Washington Post is hírt adott róla. Németországban a szaklapok rögtön közzétették, és miután ismerté vált a letartóztatott gyanúsított kiléte, más médiumok is követték a példájukat, a Fókusztól egészen a CDF Heute Journalig, csak a közszolgálati ARD hírműsora A Tagesschau volt az, amelyik nem tartotta említésre méltónak a témát, végül heves társadalmi vitává fajult a kérdés, amibe a Német Újságíró Szövetség és média szakemberek is bekapcsolódtak, mekkora hírértéke van az egyetemi hallgató meggyilkolásának. Azzal vádolták a szerkesztőséget, hogy szándékosan hagyták figyelmen kívül a hírt, mivel a feltételezett elkövető afgán menedékkérő volt. A hírműsor vezetése ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy ez a gyilkosság szerintük csak regionális jelentőségű. Igaz, ezt a döntésüket később felülbírálták. De nem ez volt az első eset. A 2015-16-os kölni szilveszteri tömeges szexuális zaklatásokról a németországos média és a közszolgálati televíziók csak 4-5 napos késéssel számoltak be. Nem sokkal később a kancellár is megszólalt az eset kapcsán. Angela Merkel határozottan elítélte a nők elleni támadásokat.
Also was in der Silvesternacht passiert ist, das ist völlig inakzeptabel.
Ami szilveszterkor történt, az teljesen elfogadhatatlan. Ezek olyas bűncselekmények, amelyeket egyetlen állam, így Németország sem fog tolerálni. Ezért a felelős intézmények most a legnagyobb sürgősséggel folytatnak vizsgálatokat, jelentette ki Merkel. Történtek is lépések. A szövetségi bűnügyi rendőrség 2016 óta rendszeresen tesz közzé helyzetjelentést bűnözés a bevándorlás kontextusában címmel. Az adatok feltárják, mikor válnak maguk a bevándorlók bűncselekmények elkövetőivé, vagy akár áldozataivá. A tavaly decemberben közzétett 2024-es jelentés szerint a szíriai és az afganisztáni gyanúsítottak jelentősen felülreprezentáltak a bűncselekmények különböző kategóriában. A rendőrségi bűnügyi statisztikában 3,1 millió bűncselekményt regisztráltak, több mint 331 ezer esetben legalább egy gyanúsított migrációs hátterű volt. Miközben a bevándorló gyanúsítottak, illetve az általuk elkövetett bűncselekmények száma csaknem 4%-kal csökkent, az erőszakos bűncselekmények és a gyilkosságok száma növekedett. A Bild számításai azt mutatják, míg a német állampolgárok közül 163, addig a szírek körében 1740, az afgánok esetében pedig 1722 gyanúsított jut 100 ezer lakosra. De létezik egy másik statisztika is, a nők ellen elkövetett bűncselekményekről is külön értékelés készül. 2024-ben több mint 53 ezeren váltak szexuális bűncselekmények elszenvedőivé, az áldozatoknak kicsit kevesebb, mint a fele kiskorú. A szövetségi belügyminiszter néhány hónapja nagyobb védelmet ígért a nőknek.
Auf die Frage, tut die Politik schon ausreichend viel, um Frauen vor Gewalttaten zu schützen, musste die Antwort heißen, nein.
Arra a kérdésre, hogy a politikai döntéshozók eleget tesznek-e a nők védelme érdekében, a válasz nem. Ennél jóval többre van szükség. Az igazságügyi miniszterrel közösen elhatároztuk, hogy meghozzuk a szükséges döntéseket annak érdekében, hogy a nők hatékonyabb védelmet kapjanak az erőszakos cselekményekkel szemben, szögezte le Alexander Dobrindt.
Az Új világot és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm, köszönjük megtisztelő figyelmüket.